Apostolok cselekedetei 20. rész 28. verstől olvasom. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig, éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat. Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánlak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között. Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam, sőt, ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről, meg a velem levőkéről ezek a kezek gondoskodtak. Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Urunk, hálát adunk a te igédért, megnyitjuk most a mi szívünket, megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság, és kérünk téged, hogy szólj hozzánk személyesen, Uram, egyenként vágyunk arra, hogy úgy tudjunk hazamenni, hogy megértettük a te szavadat, a te igédet, amit nekünk készítettél ma. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. A múlt héten a lélekben való járás áldásairól volt szó, csak egy picit vissza emlékezésképpen, hogy jobban megmaradjon az üzenet. Elmondom úgy röviden, hogy miről is volt szó. Ugye arról az igéről volt szó, amikor Jézus bátorít bennünket, hogyha mi földi atyák gonosz létünkre tudunk jó ajándékokat adni gyermekeinknek, akkor mennyivel inkább a mennyei atya ad szent lelket azoknak, akik kérik. És ez volt a fő üzenet, hogy ez elengedhetetlen, hogy a lélek által, a lélekkel megtelve éljük az életünket. És megnéztünk 7 dolgot az igéből, ami a lélekkel való járásnak az áldása. Egyrészt azért, hogy kicsit lássuk, hogy na mi hogyan állunk ezekkel a dolgokkal, mennyire látszik ez az életünkön, másrészt meg, és főképpen inkább bátorításul, hogy kérjük Isten lelkét, hiszen Isten lelke ezeket a dolgokat elvégzi a mi életünkben. Ugye szó volt a bűnhöz való viszonyról, hogy aki a lélekkel telve van, az annak megváltozik a bűnhöz való hozzáállása. Általában a világ inkább elhárítja a bűnt, a vallásos ember retteg az Istentől, a lélekkel teljes ember pedig undorodik a bűntől, és nem az a, amikor bűnkövetel, nem az a fő baja, hogy jaj Istenem, le fogsz csapni, hanem egyszerűen rosszul érzi benne magát. Aztán volt szó a teljes igazság befogadásáról, és itt legfőképpen Krisztus váltság művének a befogadásáról, hogy megérthetjük ezt az értelmünkkel, és sok-sok bizonyíték van erre, de amikor Isten lelke végzi el bennünk azt, hogy kicsoda is az Úr, akkor az egészen más. Akkor valahogy szívünk mélyén a megmagyarázhatatlant, a felfoghatatlant megértjük. Aztán volt szó arról, hogy amikor lélekkel teljesek vagyunk, akkor vágyunk Jézus dicsőítésére. Akár itt az énekekkel, de egész életünkben. Ez egy belső kényszer, nem egy külső kényszer, nem egy olyan dolog, hogy hát igen, egy hívő embernek kell időnként dicsérni az Urat, hanem belülről vágyjuk ezt. Aztán volt arról szó, hogy a léleknek a 9 gyümölcs a Galata levélből formálódik bennünk, és észrevesszük, hogy mind a 9 valami módon alakul, és érezzük, hogy azért munkálkodik bennünk az Úr. Aztán az egymáshoz való viszonyunk, a testvérekhez való viszony, hogy képtelenek vagyunk arra, hogy haragudjunk, hogy megtartsunk olyan dolgokat, amik a másiktól elválasztanak bennünket, mert érezzük a lélek által, hogy összetartozunk, hogy egy vérből származunk. Aztán a hálaadás, hogy ahogy írja Isten igéje, hogy ahogy öregszünk a hitben, a hálaadásunk egyre bőségesebb Tehát nem úgy van az, hogy ahogy öregszünk a hitbe, egyre rosszabbul érezzük magunkat, és emlékszünk, hogy amikor megtértünk, milyen jó volt, de hát most már egy kicsit el vagyunk tunyulva, hanem ahogy öregszünk, és ez az öregedésnek egyébként így megőrizzük a fiatalságunkat ebben, egy olyan öreg ember, vén ember, aki tele van hálával, és rajong az Úrért, az egészen más, mint aki már megkeseredett. És Isten lelke végzi ezt bennünk, és végezetül az erős bizonyságtétel, amikor a lélek vezet bennünket arra, hogy bátran merjünk bizonyságot tenni az ővele való kapcsolatról. Hát erről volt szó a múlt héten, pünkösd kapcsán, de ahogy mondta Attila, ez nem évente egyszer kell kérni, hogy az Úr töltsön be bennünket a lélekkel, hanem hogy az Efezusi levél mondja, nap mint nap, reggel fölkerünk, és kérni kell, hogy Uram, itt vagyok, ahogy énekeltük, töltsél be te a minket, a gyengem a te lelkeddel. Az utóbbi hetekben többször volt szó az Isten országáról. Ez a múlt heti alkalom is ennek kapcsán jött elő. Ugye először volt arról szó, hogy mindenedet oda kell adnod, hogy csatlakozhass az Isten országához. Hogy nekünk nem az Isten országát kell megmentenünk, nem azért vagyunk itt a Földön, hogy valahogy életbe tartsuk Isten országát, mert Isten országa az él, és virul, és van. Hanem nekünk az a dolgunk, hogy csatlakozzunk. És emlékeztek erre a példázatra, amikor a szántóvető megtalálja a kincset, és azt mondja, hogy eladja mindenét, hogy megvesse azt a szántóföldet. Vagy a kereskedő megtalálja azt a gyöngyöt, és eladja mindenét. És volt arról szó, hogy ez egy olyan üzlet, hogy mindent el kell adni. Tehát olyan, tudjátok, hogy bemegyek a boltba, megkérdezi a eladó, hogy mennyi pénze van összesen, mondom, 158 ezer forint, akkor annyiba kerül. Önnek mennyi van? 5 millió, akkor magának annyiba kerül. Önnek mennyi van? 2 forint, akkor magának annyiba kerül. Tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy valamit odaadok az Istennek, hanem mindenemet oda kell adnom, akkor tudok csatlakozni a mennyek országához. Akkor tudok megtérni, akkor kezdődik el az életem. Aztán a múlt héten volt szó arról, hogy Isten betölt a lelkével, ha csatlakoztam az ő országához. És ha lélekben jársz, akkor megtapasztalod az áldásait. Tehát Isten az ő lelkével akkor tölt be, amikor te csatlakozol. Addig nem. Addig is munkálkodik a lélek az életedben, mert Isten lelke, aki lehetővé teszi egy embernek, aki úgy beszél a Biblia róla, hogy halott az ő szelleme, hogy nem képes az Istennel kapcsolatot teremteni, időnként Isten lelke megtöri ezt a lehetetlenséget, és megengedi, hogy egy ember, aki még soha nem találkozott Istennel, találkozzon. És akkor általában Isten a bűneinkkel kapcsolatba szól hozzánk, hogy ezektől ő meg tud menteni bennünket, ha oda jövünk. És azt kéri, hogy csatlakozzunk az ő országához. Ha ezt megtesszük, utána Isten igéje írja, hogy akkor betölt az ő lelkével, az ő lelkének az ajándékaival, és megtapasztaljuk az ő áldásait. A mai napon arról szeretnék beszélni, és ugyancsak az Isten országával kapcsolatban, hogy neked is vannak teendőid. Tehát a hívő élet nem arról szól pusztán, hogy mindenemet föladom, az Úré vagyok, és utána már csak Isten lelke munkálkodik az életemben, és én már csak úgy sodródok az életbe, hanem akárhogy is nézzük Isten igéjét, akárhogy forgatjuk, találunk benne olyan dolgokat, ami arra utal, hogy nekünk is kell tennünk dolgokat. Nem az üdvösségünkért, nem azért, hogy üdvözüljünk, hanem azért, hogy az Isten országában éljünk, dolgozzunk, és hogy részt vegyünk benne. Erről szeretnék a mai napon beszélni. Jézus Krisztus kiválasztott 12 tanítványt, akik apostolok lettek, és úgy is mondhatnám, hogy ő úgy tervezte, szervezte, úgy formálta itt a Földön az Isten országának a megjelenését, hogy választott 12 vezetőt. Az apostolok cselekedetek első szakaszában látjuk, hogy mi volt igazából a feltétel ahhoz, hogy valaki apostol lehessen. Ez akkor derült ki, amikor a Judás helyére akartak választani egy apostolt. Azt mondták, hogy szükséges tehát, hogy azok közül, a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amíg közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve a János keresztségétől addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk, még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának. Tehát az apostolok azok voltak, akik végig 3 évig ott voltak az Úrral, 24 órába, mindent végignéztek, és tanúi voltak az ő feltámadásának. Ez volt a fő üzenetük, ezért adták az életüket, hogy igen, az Úr feltámadt. Talán ebből Pál apostol Lóki egyedül, aki távolról látta csak az Úr Jézust, és ő egyfajta különleges isteni találkozásban volt Jézussal. Ő volt a 12. apostol, ha úgy tetszik, ez most nem megyek bele ebbe, mert többféle elmélet van, de a lényeg az, hogy Pál az egy különleges apostol volt, ő egy mennyei kijelentést kapott, azt mondja, hogy elragadtatott a 3. égig. De a lényeg az, hogy Isten így indította el az ő országát, hogy választott 12 vezetőt. Aztán, ahogy Pünkösd után elindult a gyülekezet, megszerveződött, és 3000 lélek csatlakozott hozzájuk, az nem lehetett egy kis dolog. Gondoljatok csak bele, hogy mi itt mennyien vagyunk, mondjuk 100-an, és csatlakozna hozzánk 3000 lélek, akkor mi történne itt? Hát igen, nagy felfordulás lenne, nagy bajba lennénk. Mindent föl kéne adnunk ahhoz, hogy ezzel a dologgal foglalkozzunk. És amikor már ment a gyülekezet, akkor ismerjük a történetet, hogy voltak feszültségek szolgálatokban, és akkor történt ez, hogy hanem választhatok ki magatok közül atyámfiai 7 férfit, akiről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás az ige és az ige szolgálata mellett. Tehát az apostolok akartak maradni az imádkozás és az ige szolgálata mellett, és választottak diakónusokat, akikről azt írják, hogy az fontos, hogy jó bizonyságot tegyenek róluk az emberek, hogy telve legyenek lélekkel, hogy a lélek által éljenek, és legyen bölcsességük is. Úgy is mondhatnám, hogy legyen egyfajta Istentől kapott bölcsességük arra, hogy jó döntéseket hozzanak. Így folytatódott Isten országának a megszerveződése itt a Földön, és utána jutunk el az apostolok cselekedetében ahhoz a részhez, amit felolvastam, amikor már az látszik, hogy Efézusban volt már egy vezetőség a gyülekezetben. És minden városban volt vezetőség. Itt például kicsit később, amikor Pál a Titusnak írt levelében látjuk, hogy ő hogyan is gondolkozott, azt mondja, hogy azért hagytalak Krétában, írja Pál Titusnak, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked. Tehát az volt a Pálnak a stratégiája, a célja, hogy vezetők legyenek minden városban, ahol mindenhol volt egy-egy gyülekezet. Azt mondja a vezetőkről, hogy ha van olyan, aki fethetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolható kicsapongással, és nem engedetlenek. A püspök ugyanis, itt ugye a presbiter meg a püspök szó váltakozik, ugyanarra a csapatra gondolja, a presbiter az a hitben való érettségére utal a vezetőnek, tehát már vén, ez azt jelenti, hogy ő már egy hitben idős úr, ahogy Soma is megmondta a pünkösdi hétfői találkozón, akik ott voltak, tudjátok, hogy mire gondolok. Tehát akik már idősebb testvérek az Úrban. A püspök az meg azt jelenti, hogy felvigyázó, az meg a feladatára utal ugyanannak az embernek. Ő tehát az, aki vigyáz az Istennek a népére, aki vezeti az Isten népét. Tehát a püspök ugyanis, mint Isten sáfára legyen fedhetetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő és nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató. Aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket. Tehát azt látjuk Isten igéjéből, hogy itt a Földön, az Isten országának a megmutatkozás a gyülekezetben van, és Isten pedig a gyülekezetnek az élére vezetőket állít, és egyébként pedig az életünkben mindannyiunknak vannak ilyen területek, ahol vezetők vagyunk, ahol felelősségünk van. Erről szeretnék ma beszélni, hogy mi a feladatuk tulajdonképpen a vezetőknek, illetve egy kicsit áttételesen, hogy mi a feladatunk mindannyiunknak, akiknek felelőssége van. Mert mindannyiótoknak van felelőssége. Rátérve tehát arra az ígére, amit olvastam, hogy az első gondolat így szól, hogy viseljetek gondot tehát magatokra. Mondtam, hogy most, tehát olyan dolgokról szeretnék beszélni, ami nem a lélek végez pusztán, hanem nyilván a lélek segítségével, meg a lélek inspirációjára, de nekünk is bele kell tenni magunkat. Így olvassuk az Isten igébe, hogy viseljetek gondot tehát magatokra. Ez mindannyiunkra vonatkozik, hogy gondot kell viselnünk magunkra. Hajlamosak vagyunk időnként elhagyni magunkat, hajlamosak vagyunk föladni dolgokat, és fontos, a vezetőknél különösen fontos, hogy magukra viseljenek gondot. Eszembe jut gyerekkoromból egy rossz élményem, amikor 10 éves voltam körülbelül, és a nagyszülémnél nyaraltam, és a mögöttünk lakó kertben lakott a Bandi bácsi, aki hát egy idősebb bácsi volt, és megígérte a barátommal nekünk, hogy elvisz minket horgászni. És hát nagyon be voltunk lelkesedve, hogy megyünk horgászni, teljesen fel voltunk készülve minden, és másnap mentünk volna reggel Bandi bácsival hajnalba horgászni, és Bandi bácsi előző nap este fölmászott a cseresznyefára, és leesett. És hát összetörte magát, és hát ugrott a horgászás. És hát mi nagyon, nagyon szomorúak voltunk, nem voltunk annyira megértőek Bandi bácsival, tehát nem azért szomorkodtunk már, hogy ő összetörte magát, hanem hogy ugrott a horgászás. És mondtuk is a barátommal, hogy nem igaz, hogy a Bandi bácsinak pont ma kellett föl, mert nem tudott magára vigyázni. Tehát semmi megértés nem volt bennünk, és ez nagyon mélyen megmaradt bennem, hogy azóta se voltam a Bandi bácsival horgászni, hát szegény már azóta elköltözött a földről, de ő nem tudta, hogy ez nekünk mit jelentett, és Bandi bácsi nem vigyázott magára. És így valakiknek ugrott a horgászás, ugrott az, amire igazán vágytak. De hogy egy kicsit közelebbit mondjak, nem tudom, ki az, aki ismeri Chris Froome-ot. Senki? Igen? Na, nem véletlen, hogy Márton ismeri, mert Márton is történt hasonló, mint ami most a... Igen, igen. Hát ő egy nagyon, nagyon nagy bringás, tehát azt mondanám, hogy tényleg a legjobbak között van, és a legnagyobb verseny a Tour de France, és van egy csapat, akik készültek erre, és minden csapatnak van egy olyan bringása, akit be akarnak jutni igazán a célba. Egész évben készültek erre, és a Chris Froome volt olyan meggondolatlan, hogy nem vigyázott magára, és egy rossz pillanatban elengedte a kormányt, jött egy széllökés, és összetörte magát. Most a kórházban van. Az egész évi munkája ugrott ennek a csapatnak. Persze, itt azért már nem így gondolkoznak, mint gyerekkorunkban, és inkább annak örül mindenki, hogy még él ez az ember, mert 60-nal neki ütközött egy betonfalnak, és most kórházban fekszik, de azt mondták, hogy föl fog épülni, de ugrott valami. Nem vigyázott magára. Hát ezek ugye olyan dolgok, amik itt a fizikai életünkben vannak. És mondhatjuk, hogy hát vannak emberek, akiknek vigyázniuk kell magukra, mert tényleg nagyon fontosak. Egy ország vezetője, vagy egy orvos, vagy sorolhatnánk sok mindenkit. Csak nem tudom, belegondoltatok-e, hogy hát ez a Bandi bácsi se gondolta, hogy ő annyira fontos. Hát egy nyugdíjas bácsi volt, aki ott érdegélt a kis házába, és nem vigyázott magára, és nekünk milyen nyomorúságot okozott. Hát persze gyerekként, gyerekfejjel értük ezt még így, hogy csak kérdezem, hogy te vigyázol-e magadra? Vigyázol-e magadra? És hogy mered azt mondani az Istennek, hogy hát neked úgyis mindegy, mert te úgyse vagy fontos. Úgyse vagy fontos. Mert nincs ilyen. Lehet, hogy olyannak vagy fontos, akiről nem is tudod, hogy ő neki fontos vagy. Lehet, hogy olyan dolgod van az Isten országában, amit rajtad keresztül akar az Isten elvégezni. És tudjátok, az Isten országa az nem úgy néz ki, hogy a miniszterelnök, meg a főorvos, meg a nem tudom én milyen mérnök az a csúcs, és akik az egyszerű emberek, azok meg nem számítanak, hanem az Isten országában mindenki számít. Mindenki számít. És egy nagyon fontos kérdés, hogy vigyázol-e magadra, gondot viselsz-e magadra. És itt nyilván nem, tudjátok úgyis az igében, nem arról van szó, hogy fizikálisan, bár úgyis érdemes, hanem a te lelkedre, a te szellemedre, hogy rendszeresen gondozod-e az Istennel való kapcsolatodat. Ez legfőképpen vonatkozik most itt ebben az igében a vezetőkre, mert Pál az efézusi vezetőknek szól, hiszen ott fogja őket hagyni, Azt mondja a végén majd ennek a találkozónak, hogy ő már tudja, hogy soha többet nem fognak találkozni, és most szeretné átadni nekik azt, ami a legfontosabb, de vonatkozik minden egyes emberre. A kicsikre, nagyokra, idősekre, fiatalokra, középkorúakra, okosakra, kevésbé okosakra, ez teljesen független. Azt mondja Isten igéje, hogy viselj gondot tehát magadra. A következő, ahogy ugyanebben a mondatban, ahogy folytatja Pál, hogy viseljetek gondot tehát az egész nyájra. És itt most ezt az egész szót szeretném aláhúzni, mert ráadásul a presbitereknél pont ez a legfontosabb dolog, hogy amikor valaki egy közösségnek a vezetője lesz, avatott vezetője, akkor ő nem részfeladatokat kap. Tehát nem az az ő feladata, hogy jól menjen az építkezés, vagy működjön a gyermekszolgálat, vagy legyen prédikáció, stb., hanem az egészért felelős. És vannak Isten országában olyan felelősségek, olyan dolgok, ami az egészre vonatkozik. És talán ez az, ami a legnehezebb, amikor az egészre vonatkozik. Ilyen például ugye a gyermeknevelés, és még sorolhatnék sok-sok dolgot, amikor Isten nem egy részfeladattal bíz meg téged. Vagy amikor az országába belépsz, akkor nem egy részfeladattal bíz meg téged olyan értelemben, hogy majd valamit csinálsz egyébként, meg azt csinálsz, amit akarsz, hanem akkor, ahogy a példázatban is benne, az egész életedet kéri az Isten. Az egész életedet kéri. Hogyha elmegy egy prédikátor, mondjuk egy gyülekezetbe valahol, mond egy prédikációt, és hazajön, az egy részfeladat. Oda ment, elmondta a prédikációt, eljött, aztán utána az ottani vezetők majd csinálnak, amit akarnak. És már nem is gondol rá. Vannak részfeladatok, mi szeretjük ezeket a részfeladatokat, amikor valamit megcsinálunk, és akkor utána elengedjük őket. De Isten népének a vezetése az nem részfeladat, hanem az egészre vonatkozik. De ugyanígy szeretném mondani, hogy a te életedben is ne részfeladatokba gondolkozzál. Ne abba gondolkozzál, hogy bizonyos dolgokat megteszel, aztán utána elengeded. Vannak ilyenek az életünkben, de a legfontosabb feladatok, amiket Isten rád bíz, azok egész feladatok. Például egy házasság. Amikor elkötelezitek magatokat, akkor egy egész életre kötelezitek el magatokat. És az nem egy részfeladat. És még sok-sok ilyen dolog van. Én kérlek téged, hogy gondold át, hogy te hogyan gondolkozol az életedben részfeladatokban, aztán elengeded, és utána próbálsz szabad lenni mindettől, vagy érzed annak a felelősségét, hogy te Krisztusnak vagy a követe ebben a világban, és nem részfeladatod van, hanem az egész életed erről a feladatról szól. Úgy folytatódik Isten igéje, hogy az egész nyájra, melynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek. Azt mondja tehát Isten igéje, hogy a lélek vezeti el a vezetőket arra, hogy felelősséget vállaljanak. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy van egyfajta mennyei szózat, hanem a lelkünkben Isten vezet el bennünket arra, hogy felelősséget vállaljunk. Felelősséget vállaljunk. Ezt mélyen kell éreznünk, amikor egy ilyen feladatot elvállalunk, hogy igen, ezt az Úr vezetett engem ide. De ugyanígy vonatkozik ez minden olyan dologra, amiért felelősséget válasz. Egy hívő ember ne vállaljon felelősséget úgy, hogyha nem biztos benne, hogy az Úr akarja ezt a felelősséget. De ha meg eljutottál oda, hogy ezt az Úrtól kaptad ezt a felelősséget, akkor ez egy különleges megbízatás. Gondoljatok csak bele. Azt mondja Pál itt, ezeknek a vezetőknek, akiket ott fog utána hagyni, hogy figyeljetek, őrizőivé tett titeket a Szentlélek ennek a nyájnak. Tehát ő ott akkor az Úrtól kijelentette nekik, hogy ti vagytok ennek a nyájnak az őrizői. Innentől kezdve lehet, hogy nehéz volt később, de ha ez tényleg igaz volt, akkor melyik az a vezető, aki azt mondja, hogy hát köszönöm Uram, most már elfáradtam, most már keres valaki mást. És ugyanígy vonatkozhat az életünk minden területére ez, hogy amit a lélektől, az Isten vezetésétől kaptunk, abban hűségesnek kell lennünk. Azt mondja a példabeszédek, sok ember hirdeti, hogy ő hűséges, de ki találhat megbízható embert. Ebből is látjuk, hogy bizony mi embereknek ez egy nagyon nehéz dolog. Nagyon nehéz dolog ez a hűség, ez a megbízhatóság. Isten lelkére van szükségünk hozzá, Isten megbízatására van szükségünk hozzá, de nekünk is oda kell tenni. Ez nem úgy van, hogy van, aki hűséges típus, és akkor ő hűséges. Akkor én meg nem vagyok egy hűséges típus, érem. Engem csak olyan dolgokat bízzatok meg, ami nem olyan fontos, mert lehet, hogy ma nem fogom befejezni. Tehát ez nem így működik, ezt nem látunk ilyet Isten országába, hanem azt mondjuk, hogy Isten országában, amikor a lélek megbíz téged, azt végig kell csinálni. A megbízható ember bőven kap áldást, azt mondja Isten igéje, de a gazdagságra törő nem marad büntetlenül. Aki tehát végig csinálja azt a munkát, amit az Istentől kapott, az áldásban részesül. Aki az önmaga boldogulását tekinti első célnak, az nem dicséretes dolog Isten országában. A következő ilyen elrejtett gondolat a vezetőkkel kapcsolatban, az így hangzik, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Egy vezetőnek tisztában kell lenni a rábízott dolognak az értékével. Egyébként nem alkalmas annak a dolognak a vezetésére. Én sem bíznék senkire olyasmit az életemből, vagy a családomból, aki nincs tisztában annak a dolognak az értékével, mert azt fogom gondolni, hogy esetleg akkor, ha valami bajnak, ott hagyja, mert végül, hát ez nem olyan értékes. Isten azt mondta, hogy az ő egyházának a vezetésével, itt a földi megjelenésnek a vezetésével, aki foglalkozik, annak tudnia kell, hogy a közösséget, a gyülekezetet, bennünket egyenként Krisztus a vérével szerzett meg. Ez a legdrágább dolog. Nincs a földön drágább dolog egy embernél. Isten teremtette, és Krisztus adta az életét azért az egyetlen egy emberért. Nem tudsz drágább dolgot mondani. Éppen ezért, hogyha azt veszük, hogy egy közösségnek a vezetése, akkor ezért ez egy nagyon nagy felelősség. Mert az Isten által megszerzett javakat az embert tartalmazza. De ugyanígy, bármilyen felelősséged van, hogyha emberek vannak benne, az a legnagyobb felelősség. Éppen a mai vagy hírekben olvastam, hogy tegnap megtartották a Notre-Dame-ban az első istentiszteletet, mióta leégett a Notre-Dame, és tényleg egy nagyon komoly dolog ez a Notre-Dame, meg nagyon értékes, de nem lehet hozzá hasonlítani mindazt ahhoz, ahol emberek vannak. És emlékszem, hogy annak idején, amikor leégett, akkor közben Afrikában meg leégtek közösségek, gyülekezetek, és valahogy azért nem lett akkora gyűjtés, hogy egy szerencsétlen afrikai közösségben, ahol emberek haltak meg, ott helyreállítás történjen. Ez nem a Notre-Dame-nak a bűne, tehát attól még azt helyreállíthatjuk, csak hogy értékén kell kezelnünk a dolgokat, hogy a fizikai dolgok néha annyira értékesnek tűnnek. De érték az egyedül az ember. Azt mondja Istennek az igéje, hogy egy vezetőnek tisztába kell lenni annak az értékével, amit vezet. Most pedig az Istennek és a kegyelme igének ajánlak titeket, aki felépített benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között. Azt mondja Pál itt a vezetőknek, hogy tulajdonképpen az Istentől és az ő kegyelme igéjétől függ az életetek. És itt a kegyelem szóval benne van az, hogy egész biztosan tudta Pál, hogy hibázni fognak. És azt is tudjuk, hogy az efézusi vezetők, hogyha a jelenések könyvét nézzük, akkor hibáztak is. És egy vezetőnek az ő dolga az, hogy amikor hibázik, akkor mindig az Istenhez menjen. Mindig az ő kegyelme igéjéhez menjen. Ez egy fontos dolog az a mi életünkben, nem máshova ne elmeneküljünk, nem máshonnan próbáljuk szerezni a dolgokat, hanem Istenhez menjünk oda, az Isten igéhez és az ő kegyelméhez. És ugyanígy vonatkozik ez rád is, hogy bizonyára elrontottál velem együtt egy csomó dolgot az életedben. És az ördög talán vádol is téged ezekkel a dolgokkal, hogy ezek nem jók voltak, ezek se voltak jók, azok se. Micsoda következménye lett? Hogy Isten azt mondja itt, hogy figyelj, én ezeket mind tudom. És amikor kiválasztottalak, amikor Jézus kiválasztotta a 12 apostolt, ismerte őket. És ezzel együtt választalak ki, csak egyet kérek, hogyha hibáztál, akkor gyere oda hozzám, és én foglak téged helyreállítani. Ha hibáztál, akkor menj oda Isten igéhez, és Isten igéje fog téged helyreállítani. Minden tekintetben megmutatom nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni. Azt mondja itt Pál, és most ugye arról beszélünk, hogy a múlt héten volt 7 dolog, amit Isten lelke végez szinte kizárólag az életünkben. Most 7 dolog, amit nekünk is oda kell tennünk. Azt mondja Pál, hogy kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni. Ez, ha tetszik, ha nem tetszik, bármilyen felelősségünk van, az nem így megy. Bármi. Ha meg fogsz házasodni, ezt mondom a fiataloknak, főleg a fiatal férfiaknak, nem minden fog így menni a házasságban. Nem tudom, meg tudjátok erősíteni nekem, már idősebb férfiak, hogy ez igaz, hogy nem így működnek a dolgok a házasságban, hanem hát kemény munkával kell időnként dolgozni azon, hogy helyre jöjjenek a dolgok, és hogy haladjunk. De ez csak a házasság. Gyereknevelés, munkahely, stb. Isten népében is így van. És azt mondja Pál, hogy ez normális. Ez normális. Kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni. Itt mondja most konkrétan Pál az efézusi vezetőknek, hogy akik ott lesznek a gyülekezetben, és erőtlenek, hitben erőtlenek, még nem tartanak ott, azt mondja Pál, hogy ő ezt így tanította, és hogy ezt kell nektek is csinálni. És végezetül a 7. gondolat a vezetésről, azt mondja, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Egy vezetőnek tudnia kell mindig, hogy, és ez az élete vezető motivumának kell lenni, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. És bármit csinálsz az életedben, tudnod kell, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. Mert hogyha úgy éled az életedet, hogy magadnak akarod a dolgokat, és te akarsz jól kijönni belőle, ez megint legfőképpen a házasság a legjobb példa, egy nő meg egy férfi, aki boldog akar lenni, úgyhogy a másik őt boldoggá tegye, akkor az előbb-utóbb egy katasztrófa lesz az a házasság. De ha úgy vagyunk benne, hogy én szeretném boldoggá tenni a társamat, akkor pedig egy csoda. Akkor egy boldog élet. És ugyanez vonatkozik mindenre a te életedben. És itt pedig a mi igényben most legfőképpen a vezetőkre. Tehát Isten országa így működik, és Isten gondoskodik arról, hogy beépítsen bennünket az ő országába, gondoskodik arról, hogy Isten lelke vezessen bennünket, és gondoskodik arról, hogy útmutatást ad, hogy hogyan éljünk benne. Ez vonatkozik a te életedre, és vonatkozik a vezetőknek az életére. Miért aktuális ez most a mi életünkben, különösen ez az ige? Minden közösségben fontos, hogy avatott vezetők legyenek. Olyan vezetők, akik az egész életüket föltették arra, hogy felvállalják azt a felelősséget, amit az Isten igéje, és amit az Isten kér tőlük. Ha nincsenek vezetők, nincsenek elkötelezett vezetők, akkor a gyülekezet nagyon nagy veszélyben forog. Mert Isten ő rajtuk keresztül akarja továbbvinni, mint ahogy itt Pál is az efezusiaknak azt mondta, hogy figyeljetek, itt vagytok ti, nektek kell továbbvinni ezt a munkát. Az avatott vezető és a nem avatott vezetők között az a legfőbb különbség, hogy egy avatott vezető az Isten színe előtt elvállalta ezt a felelősséget úgy, hogy hordozni fogja bármi áron is. Időnként szoktunk választani előjárókat, és az előjáróknál van, aki előjáró lesz, utána később nem lesz, aztán megint lesz, de egy avatott vezető az fölvállalta, hogy Isten népében ő felelősséget vállal. Nagyon jó dolog, hogyha egy közösségben nem egy vagy két ilyen avatott vezető van. Hiszen ha az egyik mondjuk elköltözik, vagy az egyikkel valami baj van, akkor egy valakin lesz az összes teher. Én azt gondolom, hogy minimálisan 4 avatott vezető jó, hogyha van egy közösségben. Nyilván ez egy folyamat, mert avatott vezető az lehet, aki már bizonyított a vezetésben, és amit itt a mai igében láttátok, hogy milyen kritériumok vannak, de fontos ebben tovább lépnünk. A szombathelyi gyülekezetnek, nem tudom, tudjátok-e hány avatott vezetője van jelenleg? Valaki egyet mutat, de kettő van. Ugye ilyen értelemben a lelkipásztor meg a presbiter ugyanúgy avatott vezető, és Isten igéje ebben az értelemben nem tesz közöttük különbséget. Én úgy gondolom, hogy, és beszéltem már erről egyébként a Lacival, a másik avatott vezetővel, hogy eljött az idő, hogy ebben előre lépjünk. Úgyhogy én szeretném ezt mondani nektek, hogy a következő fél évben fogunk ezzel foglalkozni. Azért fogunk foglalkozni, mert Isten igéje ezt mondja, hogy haladjunk előre ebben a dologban, legyenek avatott vezetők, akik inkább az imádkozással, inkább a tanítással, a gyülekezet egészének a felelősségével foglalkoznak, és ez ugye azt jelenti, hogy ahonnan ők kijönnek, oda meg kellenek választott vezetők, és ahonnan a választott vezetők kijönnek, meg kellenek új szolgálattevők, mert ahhoz, hogy egy gyülekezet növekedjen, ahhoz mindannyiunknak benne növekednünk kell, és felelősségeket kell hordoznunk és vállalnunk. Úgyhogy én kérlek benneteket, hogy most ebben a fél évben imádságban hordozzátok ezt a dolgot. Ez úgy zajlik, egy avatás, hogy először a gyülekezetnek az avatottjai beszélnek erről, itt konkrétan Laci, Berta Laci meg én. Utána beszélünk azokkal, akik gondoltunk, hogy őket lehet ebbe a szolgálatba behívni. Utána megkérdezzük erről a gyülekezetet is, és hogyha ezen túlmentünk, akkor pedig az egyház, a nagyobb, az otthonunk, a Magyarországi Baptista Egyház is belép ebbe a dologba, és lesz majd egyszer egy avatás. Jelenleg a gyülekezetünkben három olyan testvér van, aki szóba jöhet ebben, akik már régóta benne vannak a vezetésben. Ez nem titok, úgyhogy elmondom. Töltül Tamás, Antal Sándor és Dembroszki Attila, úgyhogy imádkozzatok értük, imádkozzatok a gyülekezetért, és imádkozzatok azért, hogy ez az Istentől való rendben történjen. Ezzel nem mondtam, hogy ők mindannyian presbiterek lesznek, csak ők közülük tudunk behívni ebbe a szolgálatba. Igazából a mi feladatunk, hogy lássuk Istennek a vezetését ebben, hogy Isten hogyan munkálkodik. Amiről én mélyen meg vagyok győződve, hogy szükséges, hogy több avatott vezető legyen Isten népében, nem csak a szombathelyi gyülekezetben. Tudjátok, hogy az egész Dunántúli egyházkerületet is avatott vezetők választják, és, vagy vezetik, és az egyházunkat is. És ha ebben nem haladunk előre, akkor azok az avatott vezetők, akik most vannak már mondjuk 60-70 évesek, kiöregszenek, akkor utána nem lesz tovább vezetés, és nem haladunk így előre. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy ezért imádkozzatok, de most visszatérve Isten igéjéhez, amiről tehát ma szó volt. Hogyha te Isten országához tartozol, akkor felelősséget válasz, felelősséged van. Akármilyen szinten is vagy benne az Isten országában, akár még ha azt gondolod, hogy te igazából olyan szinten vagy, nem is számítasz, mert nincs semmi dolgod, Isten igéje nem ezt mondja. Ő azt mondja, hogy mindenkire szükség van. Emlékeztek ott a pünköst hétfőn, amikor a hat baptista alapelvről beszéltünk, akkor volt egy rész, amikor az volt, hogy a baptista gyülekezeteknek egy jellemző, hogy mindenki szolgál, így felelősségünk van ebben, és Isten igéje a következő hét dolgot említette a felelősségünkkel kapcsolatban, amit nem várhatunk az Istentől. Tehát nem várhatjuk azt, hogy itt vagyok Isten, te ezt majd elvégzed bennem, hanem nekünk kell ebben tevékenykednünk. Az egyik, hogy gondot viseljünk magunkra, a másik, hogy gondot viseljünk az egész feladatra, amit kaptunk az Istentől. Aztán a harmadik, hogy olyan felelősségünk legyenek, amit az Istentől kaptunk, hogy figyeljünk a lélek vezetésére ebbe, hogy ne olyan dolgokkal töltsük tele az életünket, amiket nem az Úr adta feladatnak, hanem olyan dolgokkal, amiket az Isten adott. Aztán a negyedik, hogy legyünk tisztában a ránk bízott kincsnek az értékével, és legfőképpen itt az emberről van szó, amiért Krisztus az életét adta. Aztán a következő, hogy egy felelős ember azt tudja, hogy hibázni fog, és tudja, hogy Isten kegyelmére szorul, és ezért mindig, ha hibázik, azonnal Istenhez megy ezzel is rendezi. Az ötödik, hogy kemény munkára képes, és elhatározza magát, hogy igenis küzdeni fog az életében, és nem hagyja annyiban, mert másképp nincsen áldás. És az utolsó, ez a mondat, amivel szeretném befejezni, hogy Jézus azt mondta, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. Vagy pedig egy másik megfogalmazásban azt mondja, hogy ő nem azért jött, hogy őt szolgálják, hanem azért, hogy ő szolgáljon másokat. Ez egy krisztusi embernek, egy krisztus követő embernek egy alapmondata kell, hogy legyen.